tud-e koronavírusos betegről, vagy ápolóról, dolgozóról valamelyik református zsinati fenntartású idősek otthonában?
A diakóni iroda fenntartásában működő intézmények között még nincsen koronavírus fertőzött. Legalábbis azt tudom mondani, nincsen az információ nálam. De én abban reménykedem, hogy akkor ez így is van, mert a kis belső rendszerünkben, ami én is olyan kicsi, olyan belső utasítás van, amely tartalmazza azt, hogy azonnal jelenteni kell. Van tesztelés alatt kollega, van tesztelés alatt kollégának hozzátartozója, van elrendelt szobakarantén tulajdonképpen intézményünkben, de mindegyik helyen én teljesen jónak látom ezt, az orvos túlbiztosítja inkább a helyzetet, és ezért történik. Tehát még igazoltan nincsen fertőzött az intézményünkben.
És egyébként említette, hogy van, akit tesztelnek, itt néhány emberről van szó, ha jól értem a kontextusból. Igen. Tehát tervezik-e azt, hogy ennél több tesztet végeznek el a lakókon, dolgozókon?
Igen. Tervezzük azt, hogy több tesztet fogunk elvégezni a lakókon és a dolgozókon, de mivel egy jelenleg azért korlátlan számú teszt nem is áll rendelkezésre, kettő, amennyiben a mai protokoll szerint elfogadott viszonylag jó eredményeket produkáló, itt most azt értem ez alatt, hogy hiteles eredményeket produkáló tesztek beszerzési ára azért nem olcsó. A harmadik pedig, hogy orvosokkal folyamatosan konzultálunk, nem csak az intézmény orvosainkkal, hanem infektológusokkal is. Ők azt javasolták nekünk, hogy mindenféleképpen érdemes egy kockázatelemzést, egyfajta kockázatelemzést végezni a tesztek előtt, mert nem érdemes belevágni csak úgy tesztelésbe. És ezeket a szempontokat figyelembe véve mi saját rendszerünkben úgy döntöttünk, hogy természetesen, hogyha a munkatárs hozzátartozójánál bármi gyanú felmerül, vagy a munkatárs tartósan kénytelen, a mi esetünkben például Budapesten is több ilyen van, tömegközlekedéssel bejárni a munkahelyére, és úgy érzi, hogy ez azért kockázatot is rejt, akkor már vannak lehetőségeink arra, hogy teszteket végezzünk. Lakók esetében, minden esetben, amikor kórházból kénytelen hazajönni valaki, akkor biztosítjuk számára azt, hogy 2 hétig elkülönítve gondozzuk tovább az intézménybe, és a hazaérkezésétől elkezdődik a tesztelési folyamat. Ez 2 tesztet jelent, minimum 48 óra különbség telik el a 2 mintavétel között. Ezt minden esetben megtesszük. Úgyhogy próbálunk így előre lépni, előre menni. Azért azt mondani kell, hogy Budapesten ez most viszonylag jól megoldott, mert nagyon jól együtt tudunk működni a Betesda gyermekkórházzal, és a Betesda kórház biztosítja számunkra a megfelelő szakembereket is erre, és így a Budapesten lévő intézményeinknél ez azonnal megoldott. Vidéki intézményeinknél ez már azért egy nehezebb folyamat, mert ugyan most már a háziorvosoknak van jogosultsága arra, hogy tesztet kérjenek, de ezeknek a gördülékenysége és megvalósítása azért nem megy olyan simán, mint ahogy mi azt el tudnánk képzelni.
Egy kiegészítő kérdés, a kórházból hazaengedett betegeket egyébként automatikusan a kórházból a kiengedés előtt nem tesztelik? Vagy tesztelik, csak ez egy plusz biztonság, hogy önök is letesztelik őket?
No, a közvéleményhez eljutó információkat itt most tényleg tisztázni kell. Kétféle eset van. A miniszteri utasítás szerint kétféle módon mehet haza, vagy kerülhet kórházból intézménybe ellátott lakó. Az egyik, az utasítás arról szól, hogy amikor valaki még nem lakik szociális intézménybe bent, hanem kórházban van, és a kórházból érkezne vagy jönne be szociális intézménybe, erről a miniszteri rendelet úgy szól, hogy hát tulajdonképpen át kell vennem, föl kell vennem. De ehhez a kórháznak a jelenlegi rendelkezés szerint igazolnia kell, hogy ő 14 napig egy kvázi elkülönített módon gondozta azt a lehetséges ellátottat, és az átvétel előtt negatív koronavírus lelete van. Most negatívnak azt tekintjük, amikor valakinek legalább 2, egymást követően minimum 48 óra elteltével vett minta alapján lesz negatív az ő lelete. Őket ekkor már, hogyha negatív a lelet, igazolja a kórház, hogy 14 napig ő elkülönítette, akkor át kell vennem szociális intézménybe, lakásos intézménybe. Ez az egyik forma. A másik, amikor meglévő idős otthonból, szociális intézményből kerül be valaki kórházba, és ott a kórházi kezelést követően tulajdonképpen a maga normális útján és természetes útján megy, visszakerülne az intézménybe. Itt természetes dolog, hogy visszavesszük őt az intézménybe, viszont nincs tudomásom arról, hogy jelenlegi protokoll szerint a kórház számára előírt az, hogy ő ugyanezzel a korábban említett protokollal bocsássa vissza. Ezért annak érdekében, hogy megelőzhető legyen egy nagyobb járvány vagy fertőzés, a kórházból visszavett beteget elkülönítettem, nekünk kell gondoznunk. A tesztelés az nem kötelezettségünk, viszont mi ezt megtesszük a református intézményrendszerben, a diakóni irodát a fenntartott intézményekbe. Tehát nem tudom, érthetően mondtam el, ez a kétféle intézménybe való költözés vagy visszatérés van egészségügyi intézményből szociális intézménybe.
Abszolút érthető volt, nagyon köszönöm. Így szerintem a hallgatóink is jobban értik, hogy miről van szó. Köszönöm, és akkor még ebből viszont következik még egy kérdés. Az is úgy bejárta a sajtót az elmúlt hetekben, hogy felvételi tilalom van, létszámstopp van a szociális intézményekben is. Tehát akkor ez viszont azt jelenti, hogy az utcáról most nem dönthet úgy valaki, hogy szeretne beköltözni, viszont kórházból, gondolom azután, hogy ki kellett üríteni nagyon sok ágyat, onnan viszont kötelességük fogadni olyan ellátottakat, akik a kórház helyett most egy idős otthonban laknának. Ezt jól értem? Jól rakom össze?
Igen. Tulajdonképpen erről szól ez a rendelkezés. Megelőzve, gondolom a mai, mostani kialakult helyzetet, már ők sejtették pár héttel ezelőtt, hogy lehetségesek ilyen áthelyezések, áthelyezési igények, és a minisztériumi rendelkezés lehetővé teszi azt, hogy kórházból átvegyünk új lakót, viszont az utcáról nem vehetünk fel új lakót. Most az utcáról természetesen értsen mindenki egy kicsit ilyen...
Igen, ugye, bocsánat, én fogalmaztam így, hogy utcáról elnézést, csak átvette, nem. Hogy a saját otthonából mondjuk, hogy...
Így van, saját otthonából pedig nem vehetünk fel lakót. Itt is van egy nagyon apró lehetőség, viszont ez óriási felelősséget ró az intézményvezetőre és a fenntartóra. Különösen méltányolható helyzetben eltekinthet a működtető fenntartó és az intézményvezető ettől a tilalomtól. Erről is szól a miniszteri rendelkezés. De ez nagyon-nagyon-nagyon nagy felelősség, és a mi intézményrendszerünkben ezt egyenlőre, amíg most azt tapasztaljuk, hogy a járvány tulajdonképpen felszálló ágban van, és felfutóban van, és még azért bizonyos sajtók szerint két hét mondjuk a csúcs, addig mi nem kívánunk a különösen méltányú helyzettel sem jelen a felvételek során.
Nézzünk még egy-két részletet. Van-e elég védőfelszerelése a diakóniai irodájuk által fenntartott intézményeknek? Kesztyű, maszk, lábzsák, kézfertőtlenítő, minden, amire szükség lehet most, be van raktározva, lesz elég, amíg járvány van, vagy hogyan látja ezt?
Hogy az elég, az mit jelent, azért az kicsit szubjektív. Ez a fogalom, hogy elég, ez függ a fenntartó vérmérsékletétől, az intézményvezető igényeitől, és nem mindig tükrözi a valós objektív helyzetet és igényt. Most azt mondom, hogy a diakóni irodáltal fenntartott intézményekben van elég védőfelszerelés. Mi már hetekkel ezelőtt elkezdtük a beszerzéseket, és némelyik szállítmány elég kalandos úton jutott el hozzánk, amire büszke én se vagyok, de sajnos így kellett néha eszközöket beszereznünk. Már 2 hete, már második alkalommal az állam is biztosít számunkra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon keresztül idős otthonok részére, ez fontos kihangsúlyozni, védőfelszereléseket, amelyek azért jó segítségül vannak és jó pótlásul vannak ahhoz a bázishoz, amit már mi megteremtettünk. Tehát, hogy a kérdésére röviden válaszoljak, azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy most van elég védőfelszerelésünk a felsoroltakból, mindenből. Folyamatosan jönnek a szállítmányok hozzánk is, nem csak az központi állami szállítmányok, hanem saját megrendeléseinkből is folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Az, hogy elég lesz-e, ez pedig attól függ, hogy meddig kell, hogy elég legyen. Ugyanis azt el kell mondanom, hogy ha azt nézem, hogy egy háborús helyzetben mik azok az értékek, amiknek az ára is elkezd növekedni, vagy áruknak, akkor mindig arra, ami nagy kereslet van. Na most ebből a szempontból én azt mondom, hogy most háborús helyzet van Magyarországon, mert ezeknek a védőeszközöknek az ára 10-15-szörösére ment föl egy pár hónap leforgása alatt. Az az eszközállomány, amit tavaly évben hasonló időszakban meg tudtam volna venni 10 millió forintért, most 100 millió forintért vettem meg. Tehát döbbenetes az, amit most megy ezen a piacon, és döbbenetes azt tapasztalni és látni, hogy hányan meg fognak ebből gazdagodni, de hát a világ így működik, és a háborús helyzetekben mindig lesznek vesztesek és győztesek.
A 10 és 100 milliós száma az egy példa volt, vagy ez a konkrét, amit most költöttünk?
Ez nálunk a konkrét szám. Most jelenleg már kifizettünk 104 millió forintot a védekezésre. Eszközök beszerzésére.
És miből tudták ezt a tízszeres különbséget? Gondolom a költségvetésbe be volt tervezve a 10 millió, mint tavaly. Most hogy tudtak 100 Igen. milliót költeni erre?
Úgyhogy a diakóni iroda azért természetesen nem minden bevételt költ el adott esztendőben, és mindig is próbáltuk jó sávfárként félrerakni a félretehető pénzeinket. Természetesen ezeket mi fejlesztésekre, beruházásokra, komolyabb eszközbeszerzésekre, ingatlanvásárlásokra, felújításokra szánjuk és szántuk, és így is kezdtük el ezt az esztendőt is. Több otthonunkban nagyon komoly beruházást indítottunk volna el, viszont így ezzel ezt berekeztettük, nem végezzük most jelenleg ezeket a beruházásokat és a forrásokat átcsoportosítottuk. És így tudtuk előteremteni ezt az összeget, és még tudunk hozzátenni, de ehhez jelezten is végesek azért ezek a forrásaink, mert a működési tartalékból viszont nem tudok már ebbe bele tenni.
Van-e arra mód, illetve tapasztalt-e ilyet, hogy most esetleg családok úgy döntöttek, hogy inkább hazavinnék az idős szeretteiket, és otthon ápolnák mégiscsak? Lehet, hogy korábban úgy gondolták, hogy erre nincs kapacitásuk, de látva ezt a járványhelyzetet, látva mondjuk a sajtóban a Budapest-Pesti úti intézményben lévő borzalmakat, azt mondják, hogy jobb lenne megúvni ettől a hangsúlyozók mit a beszélgetésben, hogy nincs ilyen az intézményeikben, csak esetleg ettől félve azt mondják, hogy na, akkor én inkább hazaviszem. Volt-e ilyen, vagy erre van-e lehetőség?
Nem volt ilyen, viszont van a lehetőség. Tehát ezt senki elől ezt a lehetőséget nem zárjuk el, de ezzel még, teljes tudomásom szerint intézményünkben még nem éltek hozzátartozók. Ennek azért több oka is van szerintem, ha érdekli, kell mondom.
Igen, hallgatom.
Tehát ennek egyik oka lehet nem a nem törődömség, nem a szívtelenség, nem a lepasztolom és hátrahagyom érzés, hanem egyszerűen az, hogy a pozitív oldaláról próbálom megközelíteni ezt a dolgot. Akik ma idősek otthonába költöznek be, ők ezt a döntést maguk nem véletlenül hozzák meg, akik pedig helyettük már döntenek, ők szintén nem véletlenül hozzák meg. Sajnos a mai idős otthoni lakók többsége komoly gondozásra és ápolásra szorul. Amit lehet, hogy egy, esetleg két hétig otthoni környezetben, ilyen intenzív időszakban még el tud végezni egy hozzátartozó is, de talán már nem. Ezért költözött ő be idős otthonba, mert ezek az intézmények vannak arra felkészülve, hogy ezt a 24 órás gondozást és felügyeletet biztosítsák. Úgyhogy én ebből indulok ki, mikor azt gondolom, hogy talán ezért sem volt úgymond tömeges ez a hazaköltözés, és inkább azt tapasztalom a visszajelzések alapján, hogy bíznak az intézményben, az intézmény vezetésében, az ottani gondozókba, szolgálókba, hogy amit lehet emberileg megtesznek, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne történjen tragédia. Úgyhogy én ebben látom talán inkább az okát annak, hogy nem történtek ilyen hazaköltözések és hazavitelek. Természetesen otthoni környezetben emberi számítás és logika szerint kisebb közösségben valóban nagyobb biztonságban lehet esetleg egy idős ember, viszont ott se tudják teljesen megvédeni őket attól, hogy ezt a fertőzést elkapják. Tehát nullára ott se tudják szorítani a kockázatot, csak néhány százalékkal legfeljebb csökkenteni, de nem volt rá példa. És most már én azt mondom, hogy a mostani időszakban, ami most előttünk van, már, bocsánat, hogy így mondom, nincs is értelme.
Sajtóban lehetett olvasni, szerintem külföldön, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy jól emlékszem erre, olyan idős otthonról, ahol úgy döntöttek az ápolók, hogy beköltöznek, hogy ezzel is minimalizálják azt, hogy kintről behozzák a vírust az intézménybe. Én tudom, hogy ez nagyon nehéz döntés, mert hogy otthon van a család, meg hát amúgy is ugye az ember a munkahelyét azt 8-12, attól függ, milyen műszakban osztják be, vagy 24, és aztán két nap otthon ilyen műszakban tölti, és nem feltétlenül szeretne ott élni, de kérdezem, hogy esetleg van-e olyan intézményük, tud-e ilyenről, ahol esetleg így döntött valaki, vagy az egész ápolói személyzeti stáb, hogy beköltözik?
Olyan intézményünk van, ahol időszakosan történt ilyen beköltözés, hogy egy-egy ápolói csoport hosszabb, több napos, hosszabb műszakot húz le, és csinál végig, hogy ezzel a kockázatot csökkentse, de olyan csapat, akik azt mondták, hogy a teljes veszélyhelyzet idejére beköltözik, ilyen nincs. Tisztelen becsülöm azokat, akik így döntenek, viszont ez azért nem biztos, hogy a legüdvösebb megoldás. Emberileg minimálisan csökkenthetik így valóban a kockázatot, viszont nullára nem tudják vinni, mert ugyanúgy abban az intézményben bizonyára fognak menni beszállítók, bizonyára lesznek kívülről bejövő egyéb szolgáltatók, akár ha mondjuk a kívülről bejövő orvosra gondolok. Tehát teljesen nem tudják hermetikusan lezárni az intézményt, mert annak az intézménynek működnie kell. Élelmezés szempontjából is, csak este egy dolgot emeltem ki. Tehát inkább azt tartom üdvösebbnek, azt tartom üdvösnek, ahogy mi is próbáltuk ezt megszervezni a saját intézményünkbe, hogy úgymond olyan csapatokat állítottunk föl, akik vállalják azt, hogyha kell maximum 2 hétre, beköltöznek az intézménybe, bejönnek az intézménybe, és ellátják feladatukat, és utána a csere történik. Mert ha nem történik meg ez a csere, akkor a meglévő csapatnak a teljes kiégésének lehetünk szemtanúi, nem csak mentálisan, hanem fizikálisan is. Tehát mi próbáljuk más típusú munkaszervezéssel minimalizálni a kockázatot, tudva azt, hogy nullára nem fogjuk tudni leszorítani a kockázat százalékát.
Ez a példa, amit most mondott, ez az ön által vezetett idős otthonban van így?
Ott is, igen. És a diakoni irodai intézményeikben is van így. A beköltözés olyan nincs nálunk, tehát akik teljesen azt mondták, hogy amíg a vészhelyzet tart, beköltöznek, ilyen a intézményrendszerünkben nincsen. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt megjegyezni és elmondani, hogy az idős ellátó rendszerben, és különösen ebben az esetben most az idősek bentlakásos intézményeiben nem szabad velük szemben, nem szabad azt az elvárást támasztani, hogy 100% biztonsággal kizárják ezt a vírust az intézményből. Illetve bocsánat, elvárásként lehet ezt támasztani, csak nem lehet tőlük elvárni. Mert óhatatlan, a legjobb emberi hozzáállás, a legszigorúbb fenntartói utasítás a miniszteri rendeletek betartásának maximális tevékenysége mellett is előfordulhat az, hogy bejön egy ilyen vírus az intézménybe. Tehát én inkább azt tartom nagyon fontosnak, hogy a fenntartónak, az intézményvezetőnek és az intézményben dolgozó munkatársaknak maximálisan fegyelmezetten kell végezniük a munkájukat, és felelősséggel kell végezni a munkájukat, és én tudom, hogy a többségében így is történik. Nálunk, az idős otthonokban, Magyarországon, én biztos vagyok benne, nem fog olyan történni, mint mondjuk abból a eklatáns spanyolországi példából tanulhattunk, hogy ott hagyták az intézmény dolgozói az időseket az intézménybe. Én abban reménykedem, hogy ilyen nem történhet Magyarországon. A református ellátórendszerben még biztos, hogy nem történhet ilyen, és a diakónia irodáltal fenntartott intézményeknél szintén nem fog ilyen történni. Sőt, azt kell mondanom, hogy mi a diakónia irodánál gyakorlatilag egy másfél héttel korábban bevezettünk olyan szigorító intézkedéseket, amiket az operatív törzs majd egy másfél hét múlva ért elő mindenki számára. Tehát a nappali intézményeket például, mint a nappali intézményeknek a munkáját és szolgáltatásait mi már felfüggesztettük, akkor, amikor még ez nem volt kötelező. A látogatási tilalmat akkor elrendeltük, amikor még ez nem volt kötelező, egy kiárási idézelve tilalommal együtt. Mert próbáltunk felelősen gondolkodni, mint fenntartók. Tehát én azt kérem a közvéleménytől, hát ezt nem lehet kérni, csak legfeljebb javasolni, vagy úgy egy kicsit mögé nézni a dolgoknak, hogy gondoljanak arra, hogy ezek az idős otthonok és az ott dolgozó emberek, munkatársak mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megőrizzük úgymond tisztán azt az intézményt, és ne történjen baj, de a teljes elzárás és teljes kizárás és a teljes biztonság az nem teremthető meg.
Még szerintem, amiről nagyon fontos, hogy beszéljünk, az az, hogy lelkileg hogyan vannak az intézmények dolgozói és a bentlakók, és egy konkrét kérdéssel indítsuk el ennek a megbeszélését, hogy van-e most lehetőség az idős otthonokban valamilyen lelki életre, tehát bemehet-e egy lelkész, vagy ők sem mehetnek be valami módon lelki gondozásra, istentiszteletre, imádkozásra, közös imádságra, valamire van-e lehetőség, vagy most se ki se be, és ezt az otthonon belül kell valami módon megoldani?
Az otthonainkon belül valóban azért ebben a helyzetben egy alapvető érzés a félelem, az elszigetelődés, alapvető érzés a reménység, alapvető érzés az a hit, ami azt szolgálja, hogy tekintsünk előre. És a hit, ami azt szolgálja, hogy tekintsünk föl az Istenre, aki bízunk benne, hogy megszabadít minket ebből a próbatételből is. Az otthonainkban valóban így, hogy se kisebbe, külső lelkészek nem járnak be. De a legtöbb intézményünkben van helyi intézményi lelkész például, akik jelenleg is szolgálnak az intézményekben, hol egy-egy szobai, nem nevezném most hirtelen videóórának, de egy-egy szobai elcsendesedés során, ahol nem tömegek vannak jelen egy esetben, hanem 2-3 ember, vagy van olyan intézményünk, ahol van lehetőség arra, hogy ilyen kis központi stúdióból elmondott áhítat, istentisztelet minden szobában hallható. Ilyen intézményünk is van, nem is egy. Ott így oldják meg a lelki alkalmakat. Nagyobb hangsúlyt helyezünk most a 4 szem közti beszélgetésre, a kisebb, kis csoportos beszélgetésekre. És a lakók ugyan ki van adva ajánlásképpen, hogy nagyobb tömegek, nagyobb csoportosulások ne történjenek az intézményben, ezek nem is történnek, de kisebb csoportokban azért összeülnek mentálhigiénis munkatársainkkal, lelki gondozóinkkal egy-egy beszélgetésre, olvasásra, egy-egy éneklésre, egy-egy tornára, ahol próbáljuk a hétköznapoknak az unalmát ezzel is megtörni. Sajnos ebből a szempontból elég kiszikkadt időszak, és szikes időszak, de abban reménykedem, hogy eljön majd az idő, amikor ez megváltozik, és újra visszatérhetünk a mindennapi életnek abba a ritmusába és abba a forgatagába időzőába, amit pedig éltünk. Mert valóban az otthonaink életét nagyon színessé tudták tenni a külső vendégek, egy-egy művész, egy-egy gyülekezeti csoport, egy-egy gyermekcsoport látogatása, most ezeket sajnos hiányolnunk kell.
Van-e szükségük segítségre? Most itt arra gondolok, hogy a hallgatóink között, hogyha valakit úgy indít a lélek, hogy akár anyagilag, akár csak jelképes összeggel is, de szeretné segíteni a munkájukat, akkor tudja önöket támogatni, vagy hogyha a hallgatóink között van valaki, aki mondjuk, nem tudom, pont ilyen védőeszközökkel foglalkozik, és szintén úgy indítaná a lélek, hogy na akkor féláron, ingyen, valami módon segíteni a református intézményeket, akkor ezt elfogadják-e, igénylik-e, keresnek-e ilyen segítséget?
Természetesen. Ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne nekünk segíteni, minden formában lehet nekünk segíteni. Lehet pénzadományt juttatni el akár a konkrét intézményhez, amit ő szívesen megsegítene. Én ezt tartom igazából a legfontosabbnak és legüdvösebbnek, hogy konkrét intézményhez kapcsolódjon ez az adományozás, mert akkor mindenki látja az azonnali hasznosulását esetleg ennek. Természetesen most ebben az időszakban én azt tapasztalom, hogy nagyon nagy segítség az, hogyha valaki úgy érzi, hogy természetben tud segíteni, mert ő neki vagy neki van vállalkozása, vagy van kapcsolatban olyan vállalkozással, vagy olyan kapcsolatrendszere van, akkor például fertőtlenítőszerek, tisztítószerek természetbeni adományként is nagyon fontosak most az intézményeink számára. És a harmadik pedig valóban az, hogyha olyan kapcsolatai, vagy neki magának, vagy olyan kapcsolatai vannak, hogy védőeszközöket tud beszerezni már, az is nagyon nagy segítség, hogy ezekkel támogatja valaki az intézményeinket, akár úgy is, hogy ő segít a beszerzésben, és természetesen kifizetjük azt, amit ő beszerzett nekünk, mert sok esetben maga a beszerzés az, ami akadályokba ütközik, és maga a beszerzés folyamata az, ami nehezített a mai Magyarországon.